Köszöntöm Önöket! Mai találkozónkon a függőségekről, ezen belül elsősorban a szerencsejáték függőségről beszélgetünk. Barta Éva klinikai pszichológussal, és megismerkedünk egy gyógyult játékfüggővel is, Józsival, akinek sikerült megszabadulni a káros szenvedélyétől. Tanulságos és igazi sikertörténet az övé. Azért is hangsúlyozom, hogy valódi sikertörténet, mert kiállta az idők próbáját. Néhány éve, amikor ez a beszélgetés készült, Józsi még a gyógyulás kezdetén tartott. Most, amikor sorsa iránt érdeklődtem, kiderült, továbbra is jól van, rendeződött az élete, elégedett ember, választott új szakmájában is sikeres. Az ő története biztatást, bátorítást adhat azoknak is, akik most úgy érzik, egyedül és alul maradtak a függőségükkel való küzdelemben. Ezért is választottam mára ezt a beszélgetést. Az összeállítás egy korábbi összhang szerkesztett változata. Mai találkozónkon a viselkedés függőségek közül alapvetően a játék szenvedélyről, a játékfüggőségről beszélünk Barta Éva klinikai pszichológus segítségével, és velünk van, velünk lesz Józsi is ebben az adásban, aki az életéről beszél, és nagyon sok fontos dolgot tudunk meg, úgymond első kézből az ő élete, az ő tapasztalatai révén a játékfüggőségről, és ezúton is köszönöm Józsinak a bizalmát, az őszintességét, azt, hogy felvállalta, hogy részt vesz ebben a műsorban. De mielőtt megismerkednénk Józsival, előbb Barta Évával a játék szenvedély a játékfüggőségről beszélünk, ami egy hatalmas nagy téma, és egyre aktuálisabb, ugye te is ezt tapasztalod?
Igen, igazából azt hiszem, hogy 89 után kezdődött, egy pár évvel 89 után, amikor kezdtek visszajönni a Magyarországra kivándorló emberek, ahol több lehetőségük volt a kaszinókba járni, a játékbarlangokba, és egy pár év után jelentkezett hangsúlyosabban ez a probléma.
Arról lehet tudni, hogy Romániában vagy Erdélyben hány embert és hány családot érinthet ez?
Egészen pontos adataim nincsenek, viszont az tény, hogy inkább a férfiakat érinti, és hogy ha jól emlékszem, akkor ilyen minden ötödik, hatodik családnál azért valamilyen szinten ott van a játékszenvedély, ha nem is kóros formában.
Én olvastam egy olyan statisztikát, ugye ezek valószínű, hogy többé-kevésbé megbízhatóak, hiszen évről évre változhatnak ezek az adatok, és többnyire a régebbiekről lehet tudomást szerezni, mondjuk a 2-3 évvel ezelőttiekről, hogy például az Egyesült Államokban a fiatal korosztályban közel 10%, ami hatalmas, irdatlan nagy szám.
Igen. Illetve az is jellemző erre a függőségre is, mint mindenik függőségre, hogy a valóság az sokkal rosszabb, mint amit a statisztikák mutatnak, mert nagyon sokan nem mennek kezelésre, vagy ott tart a függőség, hogy még tudják valamilyen szinten a mindennapi életet vinni, tehát nem nincs róla adat.
Röviden határozd meg nekünk, hogy a viselkedési addikciók, a viselkedési függőségek, azok tulajdonképpen még milyen formái, típusai vannak?
A viselkedési függőségeket impulzuskontrollzavaroknak is hívjuk. Egy olyan ismétlődő magatartásforma, amelynek során a személy képtelen gátlást gyakorolni valamilyen viselkedése fölött. Miközben tudatában van annak, hogy a viselkedés maga káros, önmagára nézve is, és a környezete számára is. Nagyon sok viselkedési addikcióról számolnak be a szakkönyvek, ami a legelterjedtebb, vagy a legismertebb, néhányat sorolok fel ezek közül. Hát a kóros játék, a szenvedély, a kényszeres vásárlás, a szexuális kompulziók, evési zavarok, ugye az anorexia nervóza meg a bulimia nervóza tartozik ide, de hát ami újabban felüti a fejét, az az internetfüggőség, vagy az online játékfüggőség, a munkafüggőség, testedzésfüggőség, kényszeres gyűjtögetés és patológiás bőrfelsértés, tehát sajnos elég széles a skála.
Vagy a kényszeres tisztítás, takarítás.
Igen.
Na most ezek közül nyilván, így ahogy felsoroltad, egyrészt szinte a modern kor betegségének tűnik.
Igen.
Akár a vásárlási kényszer, vagy az internet, az online játékok, stb., ami tulajdonképpen a modern kor betegsége. De például a játék szenvedélyről az irodalom is már a nagyon régi időktől beszámol, hogy az nagyon régóta jelen van.
Igen, igen. Hát, hogyha a mixelt regényekre gondolunk,
vagy a gentrik életének.
Igen, az nyilvánvalóan, történet. Hogy régóta van. Hát egyre nagyobb teret hódít mostanában is, különböző formákban jelentkezik, és különböző játékos típusokról lehet beszámolni, és a súlyosságuk függvényében osztályozzák ezeket a típusokat. A nem probléma, vagy a rekreációs játékosokra az jellemző, hogy kevés pénzzel játszanak, nem túl gyakran, és általában nem jár negatív következményekkel ez a játszás. Ha nyernek, vagy ha veszítenek, és ritkán töltenek több időt a játékkal, illetve általában tudják szabályozni, hogy milyen összeget szánnak rá.
Tehát kontroll alatt tartják,
igen.
Úgymond.
Igen. A probléma akkor következik, amikor a kontroll az kezd elvesztődni. A kockáztató játékosoknak az a tapasztalatuk, hogy az eddigi játékkal kapcsolatosan kevés a problémájuk. Nagyjából tudják kontrollálni, hogy mennyit játszanak, és hogy milyen negatív következmények vannak. Viszont fennáll az a veszély náluk, hogy növelik a kockázatot, és akkor átcsúszhatnak a probléma játékosok sorába. Szinte úgy működik, mint a cannabis használat esetében, amit kapudrognak nevezünk, de általában egy erősebb szerhasználat követi. Tehát a kockáztató játékosok elég gyakran probléma játékosokká válnak. És ők azok, tehát a probléma játékosok patológiás helyzetűek, akik már egyedül barátok nélkül kezdenek el játszani, lekicsinylik, vagy tagadják ezt a helyzetet, titkolják, vitatkoznak a családtagokkal, a pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban. Tehát egyre több időt és egyre nagyobb összegeket fordítanak a játékra. Nagyon sok üzletember esetében fordul elő az, hogy ez az egyik problémája, mert nyilván ez stresszkezelésre is alkalmas, vagy elég sok pozitív örömet.
Feszültséglevezetés.
Igen, tehát igen. Hogy pozitív érzéseket is ad, örömöt hoz egy bizonyos ideig.
Mi van a hátterében ezeknek általában a viselkedési függőségeknek, de most ugye különösképpen a játékszenvedély hátterében mi van?
Hát kétségtelenül genetikai és biológiai tényezők is szerepet játszanak, de én nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy nem mindenki válik játékfüggővé, akinek például vannak olyan családtagjai, akik már benne vannak ebben a függőségben. Tehát a körülmények hozzájárulnak az, hogyha valaki traumát szenved, ha nem bírja a stresszkezelést, szorongást, hogyha nem működnek a kapcsolatok, családi vagy egyéb társas kapcsolatai.
Ugye az alkoholfüggőségnél is fölmerült az a kérdés, hogy vannak emberek, akik napi rendszerességgel fogyasztanak valamilyen alkoholt.
Igen.
És talán életük végéig megmaradnak rendszeres alkoholfogyasztóknak, de nem válnak beteggé. Tehát nyilván a szakemberek valószínű, hogy nem egészen így fogalmaznának, de hogy a közvélemény számára ők nem jelentenek, vagy nem mutatnak olyan tüneteket, olyan jeleket, mint a tipikus alkoholbeteg. Rendszeresen isznak alkoholt, de nem válnak oly módon függővé, mint az alkoholbetegek. Uh-huh. Na most, ha X is elfogyaszt nagyjából ugyanolyan mennyiséget, Y is, és Y-ból válik alkoholfüggő, X pedig megmarad úgymond szociális ivónak, akkor ez mind múlik, hogy egyik élete végéig úgymond megmarad egy bizonyos szinten, uh-huh. A másik megbetegé válik.
Az egy fontos szempont, hogy ki mikor kezd el szert használni vagy játszani, milyen életkorban, milyen körülmények között, mire használja ezt a szert vagy a folyamatot. Tehát, hogyha nem marad más örömszerzési forrása, csak az anyag vagy a játék, akkor egyre inkább úgymond rákattan erre. Egyre inkább szüksége lesz rá, és nem talál más formát. Ha valakinek olyan a személyisége, hogy nehezebben tudja kezelni a kapcsolatait, a stresszet, szorong, és ebben egy jó lehetőséget lát, akkor könnyebben válik függővé.
Mai összhangműsorunkban a játékszenvedélyről, a játékfüggőségről beszélgetünk. Barta Éva klinikai pszichológus a vendégünk, és Józsi a vonalban van.
Halló!
Szeretettel köszöntünk, Józsi. Örülünk, hogy bekapcsolódsz a műsorba, és most így neked is külön megköszönöm a bizalmadat, az őszintességedet.
Köszöntelek titeket és a kedves rádióhallgatókat.
Figyelted-e a műsort, tudtad-e követni mindazt, amit eddig beszéltünk?
Igen.
Tehát a szenvedély betegségekről általában, de ma különösképpen a játék szenvedélyről beszélünk, és ebben te igencsak érintett voltál, ugye? Mit mondanál el a kezdetekről? Hogyan kezdődött a te kapcsolatod a játékkal, a játékok világával? A te játékos életed úgymond idézőjelben, hogy kezdődött?
Az én kapcsolatom a szerencsejátékokkal 1996-ban kezdődött videópókerek által. A kezdeti szakaszban mondhatnám kíváncsiságból, a második szakaszban, ami mélyebb volt, szórakozásból, és a harmadik szakasz, ami legsúlyosabb volt, és nem vettem észre ezeket az átmeneti időszakokat, ami a függőség, amikor már függővé váltam.
Ezt hogyan tudtad te mondjuk lemérni, hogy már függő vagy? Ez miben nyilvánult meg?
Egyre többet költöttem, egyre több pénzt szántam szerencsejátékokra, elhanyagoltam saját magamat, háttérben került a családom, a rokonaim, kölcsönökhöz folyamodtam. Mondhatnám azt, hogy a szerencsejátéknak éltem, tehát a függő személyiségem irányított már.
Ezt naponta kellett gyakorolnod, vagy mondjuk egy héten néhány nap, és akkor arra készültél, azt már nagyon kívántad, vágytál rá, addig összegyűjtötted a pénzt, ez hogy működött?
Nem gyűjtöttem össze a pénzt. Amikor lehetőségem volt rá, akkor játszottam. Tehát nem volt egy periódus, mondjuk egy hét vagy egy hónap. Voltak hosszabb periódusok, amikor nem játszottam, nem éreztem hiányát, vagy lehet meg akartam felelni azoknak a szemében, akiktől újra bizalmat szerettem volna nyerni, hogy újból pénzhez tudjak jutni.
Tehát a kisebb, nagyobb, rövidebb, hosszabb szünetek után újból kezdődött.
Igen, és egyre mélyebben, egyre több kellett, egyre több kellett. Mindig az volt bennem, hogy nyerek, visszaadom az adósságaimat, és leállok. Persze ezzel csak ámítottam saját magamat, és egy egész más világban éltem. Tehát nem a valóságban éltem, csak ámítottam magam azzal, hogy leállok, kifizetem az adósságaimat, de holott mindig mélyebbre és mélyebbre csúsztam.
Arról beszélnél, hogy az adósságok milyen szintre jutottak?
Hát pillanatnyilag beszélhetnék olyan 6000 lejről, ami még mindig adósság. De szándékomban állt az is, hogy akár feketézőktől kölcsön felvegyek, és akár a lakásfedezéket is adjam, amit annyira nem tudom, talán Isten segítségével.
Ő állította nem meg ezt.
Igen.
Józsi, mondd csak, mi volt az a pillanat, ha úgy egyáltalán ez tetten érhető, amikor nagyon szembesültél nagyon keményen a realitással, hogy itt nagy a probléma, hogy itt neked ezt valamilyen módon kezelni kell. Ki vagy mi vezetett erre rá?
Tulajdonképpen egyedül maradtam, vagyis család nélkül elváltam, barátok nélkül maradtam, eltűntek a kapcsolataim. Egy ilyen sehová tartozás érzés volt bennem, depresszióba estem, és ki szerette volna szállni ebből az egész rendszerből, mondjam. És annyira mély ponton voltam, hogy egy öngyilkossági kísérletet vittem végre. Utána kórházba kerültem hosszú ideig, és ott találkoztam egy volt lakóval, egy alkoholistával, aki ajánlotta nekem ezt a helyet, hogy ez egy esély, és újra lehet kezdeni, és bátorított arra, hogy eljöjjek, és próbáljam meg a terápiát.
Ugye a Magyar Ózdi Drogterápiás Központban zajlott, vagy zajlik ez a terápia, ennek már ugye a végén tartasz. Ennek a folyamatnak mik voltak a nehézségei? Mi jelentett igazán kihívást? Mi volt számodra a nagy próbatétel ebben a terápiában?
A legnagyobb próbatétel a terápiám elején volt, vagyis az, hogy szembesüljek önmagammal, vagyis hogy szenvedélybeteg vagyok. Soha nem is voltak ismereteim a szenvedélybetegségről, nem is tudtam, hogy szenvedélybeteg vagyok, de nem is akartam tudni róla. Az, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, és végig kísér életem végéig, csak megtanulok vele párhuzamosan élni, ez nagyon nehéz volt nekem elfogadnom. Talán ez volt a legnagyobb nehézségem.
Maradjál velünk, Józsi, arra kérlek, mert folytatjuk veled a beszélgetést. Közben egy kérdés is érkezett, és szeretném, ha Éva, Barta Éva megválaszolná. Ugyanakkor a terápiának, illetve ennek a szembenézésnek a fontosságáról talán beszéljünk majd egy kicsit részletesebben is a következő percekben, miután megválaszolja Éva a kérdést. Tehát kérlek, maradj velünk. A kérdés így hangzik, egy 11 éves gyerek válhat-e játékfüggővé?
Hát sajnos az a tapasztalat, hogy igen, egyre több szülő jelzi azt, hogy a gyerek sok időt tölt az internet előtt, vagy a számítógép előtt, de gyakorlatilag a gyerekek is válhatnak játékfüggővé. Abban lehet lemérni, hogy mennyi időt töltenek a játékkal, mennyire köti le a szabad idejüket, mennyire kezdik elhanyagolni a társas kapcsolataikat, önmagukat, úgy, ahogy Józsi is mondta, hogy egy idő után ez kialakul. Fellépnek az elvonási tünetek akkor, amikor megvonjuk a gyerektől azt a játékot, úgymond. Tehát ideges lesz, agresszív lesz.
Hát, tulajdonképpen a szert, még ha az ugye más formában jelenik meg, mint az egyéb függőségeknél.
Igen. Tehát elhanyagolja magát, akár az étvágya is elmegy, nem beszélve arról, hogy a tanulás már nem érdekes számára, illetve hogyha pénzhez kötődik ez a játék, akkor onnan is lehet tudni, hogy a lakásból kezdenek eltűnni bizonyos összegek, vagy tárgyak, amiket elad.
És mit tehet ilyen esetben a szülő? Mert hogy bizonyára azt, aki kérdezi, gondolom szülő vagy hozzátartozó, azt már foglalkoztatja ez a kérdés. Mit lehet tenni, hogy ez esetleg ne kerüljön egy mélyebb fázisba?
Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, mert azt gondolom, hogy a játék akármilyen függőségből való kiút a kapcsolatokon keresztül vezet. Tehát nagyon fontos, hogy annak ellenére, hogy negatív dolgokat tapasztal a szülő a gyerekkel kapcsolatban, próbáljon fenntartani egy élhető kapcsolatot. Tehát, hogy próbáljon meg beszélni arról, hogy mi történik akkor, amikor elvonja a játéktól, vagy olyan foglalkozásokat végezni együtt a gyerekkel, ami a szabadban van, vagy sport, kirándulás, építeni a kapcsolatot, illetve érdemes szakembert megkeresni ebben a kérdésben.
Maga a kezelés hogy zajlik a Magyar Ózdi Drogterápiás Központban? Tehát aki mondjuk akár bennünket hallgatva, ezt a beszélgetést hallgatva úgy döntene, hogy ajánlaná egy ismerősének, egy rokonának, vagy talán ő saját maga megpróbálna, akkor mire számítson? Mi történik ott?
Elsőként szeretnék leépíteni néhány sztereotípiát, mert a legtöbben arra gondolnak, hogy ez olyan, mint egy kórház, ahol lekötöznek, gyógyszereket adnak, és egyáltalán nem erről van szó. Tehát egy otthonként működik ez a hely. Az első hét arról szól, hogy aki beérkezik, az próbál ismerkedni a környezettel, a terápiával, a lakókkal. Kirendelünk, vagy hát kísér tulajdonképpen egy régebbi lakó minden újonnan beérkezettet, állandó jelleggel ott van mellette, hogy ne érezze magát egyedül, vagy hogyha küzd az elvonási tünetekkel, akkor segít ebben ez a kapcsolat. Aztán a következő egy hónap arról szól, hogy megismerkedik mélyebben a terápiás eszközökkel, elkezdi használni azokat, részt vesz a reggeli találkozókon. Mindenkinek van egy egyéni mentora, minimum egyszer egy héten leülnek beszélgetni, életútfeldolgozás, tehát mélyebbre és mélyebbre haladnak a terápiában, ahogyan az idő is halad, illetve egy nagyon fontos tényező az, hogy megpróbálják, illetve visszakapják a felelősséget a szenvedélybetegek. A ház működése, futtatása elég nagy arányban a lakókon múlik. Ez alatt azt értem, hogy ők főznek, asztalt terítenek, takarítják a saját szobájukat, mosodás felelős van, tehát különböző felelősségi körök vannak, amiket felvállalnak a lakók, és ezáltal visszakapják az önértékelésük is növekszik, azt gondolom, illetve hát a felelősségérzetük is.
Józsi, a terápiás folyamat során mi változott meg viszonylag könnyen vagy könnyebben a te életedben, a lelki folyamataidban, a gondolatvilágodban, és mi az, ami nagyon-nagyon nehezen vagy nehézkesen?
Elsősorban nagyon fontos volt számomra, és nagyon jó volt ez, hogy megvolt az a kör, ahol el voltam fogadva, és ahol számítottam valakinek. Ez a csoport, mert csoportterápia van itt a Magyarországon. Ebből táplálkoztam a terápiám első napjaiban, első heteiben. Nagyon jó volt számomra az, hogy volt egy fedő a fejem fölött, volt egy párna a fejem alatt, és pontos időben meg volt a kajám. Nagyon nehéz volt, hogy azt, hogy bevállalni a múltamat, bevállalni azt és elismerni, hogy voltam egy szinten, ahonnan lezuhantam, és most hogyan tovább. A múltamnak a feldolgozása, a károknak a felmérése, ezek voltak nagy terhek, amiket a mentorom segítségével, akinek meg szeretném köszönni ezúttal, nagy nehezen átestem, így mondván.
Mit, hogyan tervezel a jövőt illetően? Tehát ez beindult, hogy na, hogy lesz aztán majd, amikor elszakadsz teljesen a terápiás otthontól?
Kaptam egy második lehetőséget az otthon részéről. Nemrégen befejeztem egy szakástanfolyamot, és egy új pályát fogok elkezdeni, amelyben nagyon bízok és nagyon remélek, hogy be fog jönni, és hamarosan el fogok távozni az otthonból.
Tehát szakács leszel, ugye? Hát gratulálok.
Igen.
Ez az ötlet tőle származik, vagy valaki ajánlotta, hogy van egy ilyen?
Nem. A terápiás otthon munkatársak fedezték fel bennem ezt a hajlamot a konyhai szolgálatom alatt.
Hogy és kóstoltuk meg a hajlamod, igen, terményeit.
És ők jöttek az ötlettel, én meg elfogadtam, mert lehetőségként tekintettem rá, és segítségként.
A rejtett képességeid most kifejlődtek, vagy kifejlődnek, ugye?
Igen.
És ez is egy izgalmas kihívás, nem? Hogy egy új szakterületen helytállni, kipróbálni magad.
Igen, az a jó benne, hogy szeretem. Szeretek főzni.
Ugye a szakma úgy most már körvonalazódik. Az életed többi részét hogy tervezed? Hogyan képzeled el?
Elsősorban, amit nagyon szeretnék, az, hogy a kapcsolataimat a rokonaimmal, a fiammal, ezeket építsem tovább, hogy úgy mondván, hogy akiket eltávolítottam tőlem, ha nem is teljes egészében, de amit megtehetek az én részemről, ezt megtegyem, azokat a lépéseket, a bocsánatkéréseket, a hozzájuk való viszonyulásomnak az elindulását, hogy érezzék azt, hogy van bennem akarat, hogy más legyek, hogy más emberként megyek innen az otthonból. Ez lenne az első lépés. Utána meg még nem tartom magam túl idősnek ahhoz, hogy még elkezdek egy kapcsolatot, akár még gyerek is, nem tudom még pontosan.
Tehát, hogy újra akarod építeni az életed?
Szeretném, igen.
Mit mondanál, ha nem is tanácsként, de úgy gondolatként, mi merül föl, milyen gondolat most benned, ha egy hasonló sorsú, egy sorstársnak kellene mondanod valamit, aki olyan helyzetben van, mint te jó néhány évvel ezelőtt, hogy mit tegyen, vagy hogyan próbálja meg? Mert hogy a te lépéseidnél azért mondjuk ki, a szerencse is, a jóisten is veled volt, ugye? Tehát olyan embereket kalauzolt köréd, akik úgy egyengedték ezt a gyógyulási folyamatot, ezt az utat. De bizony sokan annyira magukra maradnak, hogy talán még ez a segítőkéz is valahol távolabb van.
Így van, én ezt az én felépülésemet, én ezt Isten segítségének emberek által tekintem. A sorstársaknak viszont nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert én beszélek személyesen, én mikor benne voltam a mélyben, amikor javában játszottam, engem nem érdekelt a környezetemnek a visszajelzése, mert én is kaptam számtalan visszajelzést főnökömtől, családomtól, nekem sokkal fontosabb volt, hogy tápláljam a függőségemet. Hát gondolják áttal, vegyenek példát a mai ma esti interjúból, hogy mennyire el lehet rontani egy hosszú időn felépített valamit. Tehát mindenképp egy vészjelző.
És van esély.
Igen.
Köszönjük szépen, Józsi. Kívánom, hogy ezek a szép tervek, vágyak, ezek mind megvalósuljanak, és hogy ez a gyógyulási folyamat, ez kiteljesedjék egy nagyon szép, függőségektől mentes életté.
Nagyon szépen köszönöm. Az én kívánságom az lenne, hogy hát, ha valaki hallott, és mikor betenni azt az X összeget a gében, bekattan az, hogy valaki mennyire volt és meggondolja magát. Még akár életet is mentettem ezzel az adásban. Thank you.
mai összhangműsorunkban a játékszenvedélyről, a játékfüggőségről beszélgetünk. Barta Éva klinikai pszichológus a vendégünk. A Józsi által elmondottak, ugye pont azáltal lehetnek hatásosak, hogy hitelesek. És ez is egy hatalmas érdeme ennek a terápiás folyamatnak szerintem, hogy ezek az emberek képesek nagyon rövid idő alatt felvállalni az életüknek a nagyon problémás részét is. Mert olyanok vagyunk, hogy azokat nagyon tudjuk takargatni, hogy azokat nagyon palástoljuk, mert úgy gondoljuk, hogy ha az felszínre kerül, akkor azáltal hullunk össze. Közben pedig talán fordítva.
Igen, pont ezt a visszajelzést szoktuk kapni a látogatóktól, akik nem függőként érdeklődnek az otthon iránt, vagy nyílt napon részt vehetnek bizonyos programokon, hogy nagyon sokat jelent számukra, nagyon sokat kapnak az ott lakó szenvedélybetegektől, és éppen ez az, hogy érdemes őszintének lenni, illetve beleütköznek az őszinteségükbe. Ami egy kicsit azt gondolom, hogy változtat az életükön, az odalátogatók életén.
Talán ez a megállapítás, ez az igazság, mint prevenciós elem is jelen lehetne, nem? Az életünkben.
Pontosan.
Hogy talán nem kellene kivárni egy hosszú és kinkeserves folyamat végét, vagy annak a tartozékaként ezt az ajándékot az élettől, hogy őszintébben fölvállaljuk önmagunkat, hanem ez megmenthetne sok mindentől.
Igen, tehát azt gondolom, hogy az igazi prevenció az nem azt jelenti, hogy beszélünk a szerekről, meg a hatásaikról, hanem hogy olyan életképzésről, készségeink vannak, tudunk kapcsolatokban létezni, őszinték lenni, konfliktusokat megoldani, ami megóv attól, hogy szükségünk legyen valamilyen szerre, vagy játékra, vagy bármilyen folyamatra. Máshonnan szerezni az örömünket.
A Józsi élettörténetén keresztül nagyon sok igazság kidomborult, megerősödött, felerősödött a függőségekről, illetve a függőségek kezeléséről. Te szakemberként hogyan látod, amikor egy terápiás folyamat véget ér, akkor egy új szakma, egy új életcél megtalálásán kívül, vagy amellett az örömkezelésben mire kell, vagy mire jó odafigyelni? Mert hogy ugye a függőségeknél leggyakrabban ez a meghatározó belső késztetés, hogy izgalmat lelni, örömöt találni abban a dologban. Még akkor is, ha tudja az illető, hogy az káros.
Igen, tehát volt már olyan lakó, aki amiatt esett vissza, hogy nem tudta azt a nagyfokú sikerélményt kezelni, amihez hozzájutott, miután ott volt a terápiás otthonban. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egyfajta egyensúly az életünkben, a kudarcokat és az örömöket egyforma módon tudjuk kezelni.
Egy kérdés érkezett. Kérem, beszéljen egy picit a vásárlási szenvedélyről.
A vásárlási szenvedélynél is az a helyzet, hogy örömöt okoz az, hogy valamit szerzek magamnak. Illetve a legtöbb esetben úgy tűnik, hogy önértékelési probléma van annál a személynél, aki azáltal érzi jobban magát, hogy újabb és újabb dolgokra van szüksége ahhoz, hogy valakinek érezze magát.
Na most ez zavar vagy betegség?
Hát inkább zavar. A szakirodalom is megoszlik ebben. Nevezzük zavarnak.
Viszont ha nagyon súlyos, ugye egy mennyiségi paraméterek mentén, akkor az már kezelendő.
Hát persze patológiássá válhat, hogyha az életvitelében zavar már valakit, hogyha a kölcsönöket vesz fel például arra, hogy újabb és újabb dolgokat vásároljon, vagy tele van már minden ruhásszekrénye, cipőszekrénye, vagy elektronikai szereket vásárol. Tehát amikor már az életvitelemben zavar valami, a normalitástól valamilyen szinten eltér, akkor azt jelenti, hogy kezd patológiássá válni.
Elhangzott összeállításunkban a játékszenvedélyről, a szerencsejátékfüggőségről és a gyógyulás lehetőségéről beszélt Barta Éva klinikai pszichológus és Józsi, akinek sikerült megszabadulnia a játékfüggőségtől. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető, Erdei Edit Zsuzsanna.